Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió Babusgató műsorának hallgatóit, Lovászi Márti vagyok. Mai műsorunkban egy visszatérő vendéget köszönhetünk. Rigó Zsuzsa pszichológust köszöntöm a műsorban.
Szia Márti, köszöntelek téged és a hallgatókat is ismét.
Nagyon sok érdekes témát beszéltünk már át az elmúlt időszakban, és azt gondolom, hogy van az előzetes beszélgetéseink alapján találtunk megint olyan témákat, amik azt gondoljuk, hogy sajnos sokszor előfordulnak, és segítséget tudnánk benne nyújtani a szülőknek. Ez a téma pedig a válás. Azt gondolom, ez egy nagyon kényes téma. Pszichológusként nem tudom, ti hogy közelítitek meg ezt a kérdést, vagy hogy álltok ehhez a dologhoz, amikor szembe kerültök egy szülőpárral, vagy egy gyermekkel.
Hát az az igazság, hogy nagyon sokszor nálunk már akkor landolnak a gyerekek vagy a szülők, amikor már javában zajlik, vagy már meg is oldott a válás, és baj van. Mm. Tehát amikor már a nem jó válás következményeit tudják élezni a gyerekeken.
Nem jellemző, hogy megkerestek benneteket mondjuk egy krízis időszakban?
Előfordul az is, amikor úgy keres meg egy szülő, hogy válni tervezünk, és akkor ebben kérünk segítséget, hogy akkor ahogy és mint és mit csináljunk, de a többség az, amikor már akkor jön, hogy nem működik a kapcsolat, ez sem működik, az sem működik, és akkor a gyerek pedig kész van, tüneteket produkál, stb., és akkor kiderül, hogy ennek mind az az oka, hogy lehetett volna másképpen is. Már eleve én azt gondolom, hogy akkor érdemes egy szakembert megkeresni, amikor a szülőkben először megfogalmazódik az, hogy hát lehet, hogy válni kell. Mert rengeteg szülő mindig meg szoktam kérdezni, hogy miért döntöttek a válás mellett, és nagyon sokan azt mondják, hogy mert nem tudtunk együtt működni, mert nem működött a kommunikáció, sok volt a konfliktus, stb. Én határozottan azt gondolom, ha csak ez az ok, akkor nem szabad elválni. Meg hogyha nem működik a kommunikáció, meg nem tudnak a szülők együtt működni, akkor ne a válás legyen az első gondolat, hanem akkor el kell menni párterápiába, vagy családterápiába, és meg kell oldani, mert a kommunikáció, az együttműködés válás során is fontos lesz. Teljesen mindegy, hogy most a párterápiának, vagy a családterápiának válás lesz a vége, vagy nem, de meg kell tanulniuk, ezt helyre kell hozniuk a szülőknek, hogy akkor is tudjanak együttműködni, mert válásnál még talán fontosabb az együttműködés, meg utána is, mint az együttélésnél. Tehát, hogyha ez a válásnak az oka, arra a válás nem megoldás.
Nekem a fülemben cseng még a mai napig, jó pár évvel ezelőtt egy nagymama panaszkodott, hogy hát sajnos a lányának kudarcba fulladt a házassága, és hogy válnak, és hogy az ő időjében, amikor ő volt fiatal, hogy ez mennyire nem volt jellemző, tehát hogy nem volt ilyen magas számú a válások száma, és akkor azt mondta, ami úgy nagyon szöget ütött a fülembe, hogy mert nem tudnak egymáshoz alkalmazkodni, vagy nem fektetnek bele annyi energiát, hogy megoldják a problémákat. Ha jön egy probléma, akkor hát ez probléma, félretesszük, és akkor megyünk tovább, új utakat keresünk, nem próbálják megoldani a problémákat. Jellemző ez, vagy igazat mondott ez az idős hölgy nekem akkor, mert olyan tanúságként hangzott akkor ez nekem.
Nagyrészt igazat mondott, mert hogyha most úgy nem tudják megoldani a problémákat együtt, akkor külön is nagyon nehéz lesz. Tehát hangsúlyozom, ahol a gyerek van, ott nagyon fontos ez. De akkor ők már vállaltak egy olyan kötelezettséget, akkor az ő életük, akár együtt, akár külön, egy valamilyen szintű együttműködésről kell, hogy szóljon. Úgyhogy tehát nem a válás fogja ezt megoldani, az 100%-os biztos. Meg hát igaza volt a nagymamának abból a szempontból, hogy nyilván, amikor még nem volt ennyire társadalmilag elfogadott a válás, akkor jobban törekedtek arra, hogy megoldják a kapcsolati problémákat, viszont sokkal többet nyeltek is, vagy tűrtek is egy kapcsolatban, ami mérgező volt. Azt azért fontos kihangsúlyozni most, amikről majd így beszélni is fogunk. Azok nagy általánosságban igazak lesznek, de nem mondjuk egy bántalmazó kapcsolatra, vagy egy abuzált kapcsolatra. Annak teljesen más a működése, és teljesen más a felbontási módja. De hogyha nem bántalmazásról beszélünk, akkor nyilván más szabályok vannak egy bántalmazott kapcsolatban, ott nyilván más szabályok érvényesülnek, ott nem kell annyit tűrni, megoldásra törekedni, de inkább azokban a kapcsolatokban nyelnek, úgy, mint mondjuk régen is, és az nem jó, akkor azt szoktam mondani, hogy nem, tehát egy rossz apa vagy egy rossz anya nem jobb, mint a semmilyen, tehát ezt akkor figyelembe kell venni.
Ha mondjuk statisztikai adatokat nézünk, akkor jellemzően emelkedik a válások száma?
Hát drasztikusan. Sőt, hogyha azt nézzük, már az újraházasodások számát nézzük, vagy a házasságok számát nézzük, akkor ebből a hát úgy körülbelül egy harmaduk úgy a statisztikák szerint már újra házasodás, vagy, vagy mozaik családdá egyesülés, vagy patchwork család, ahogy mondják. Nem csak a válások, hanem ez a nem működik, eldobjuk és újat helyette hozzáállás az, ami nagyon megszaporodott az utóbbi időben.
A következő részben pedig arról szeretnélek faggatni, hogyha eljutottak a szülők oda, hogy nem működik a kapcsolat, és nem működik a kommunikáció, és külön szeretnék folytatni az életüket, hogy ez milyen hatást vált ki mondjuk a gyermekeikre. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Rigó Zsuzsa pszichológussal.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Rigó Zsuzsa pszichológussal. Egy kényes témát járunk körbe, a válásról beszélgetünk. Ugye az előző részben azzal fejeztük be a beszélgetést, hogy ez a gyerekekre milyen hatást gyakorol, és azért azt gondolom, hogy az esetek többségében negatív érzelmeket vált ki a válás a gyermekekből, de hogyha úgy általánosságban beszélni kell, akkor mit lehet elmondani az, hogy a válás milyen érzelmeket, milyen reakciókat vált ki a gyerekekből?
Hát szerintem a legfontosabb az, hogy így a gyerekek korától függetlenül elindít egy vesztesség folyamat, egy gyász folyamatot, tehát attól, hogy a két szülő él, tehát személyi vesztesség nem tűnik, de ettől függetlenül maga az a család, az a családi egység, amiben eddig a gyermek élt, az megszűnik. Tehát az már többé nincsen, és akkor elindul egy vesztesség feldolgozási folyamat a gyerekben. Ugyanúgy, mint ahogy a szülőben is, azzal a különbséggel, hogy ugye a szülőknek is fel kell dolgozniuk ezt a párkapcsolati vagy házassági veszteséget, azzal a különbséggel, hogy a szülők már mire eljutnak a válásig, addigra javában benne vannak a folyamatban, míg a gyereknél akkor kezdődik. És azt figyelembe kell venni, hogy a gyerek a tinédzser koráig nincs tisztában azzal, hogy mi a pár, hogy működik a párkapcsolat. Ilyenkor a gyerekek saját magukat, tehát főleg még ugye óvodáskorban tudjuk, hogy ez az egocentrikus gondolkodás jellemző a gyerekekre, automatikusan a saját magukat keresik ebben az egész szituációban, és attól, hogy nem mondják ki, ettől függetlenül azt keresik, hogy ők mind tudnának változtatni, vagy ők miben hibáztak, tehát mondjuk az, hogy tegnap anya leszidott, mert nem pakoltam össze, vagy az óvónéni panaszkodott rám a múltkor a szülői értekezleten, ők ezeket összekapcsolják szépen, és azt gondolják, hogy akkor ők azok, akik ezt kiváltották. Azok a szülők, akik jól tudnak egymással harcolni válás közben. Ugye általában mindig azt hallom a szülőktől is, hogy mert a gyerekért teszi meg, a gyerek a fontos, meg hát amikor válnak a szülők, akkor már tényleg a gyerek az egyedüli olyan pont, ami közös téma, és azon tudnak jókat vitatkozni, akkor ezt még szépen meg is erősítik a gyerekben, hogy igen, ez miattad van. Tehát onnantól kezdve, hogy azon veszekednek, hogy most velem lesz a gyerek, itt lesz a gyerek, hol lesz a gyerek, még inkább erősödve van a gyerekben az, hogy na anya meg apa miattam veszekszenek, akkor apa miattam ment el, vagy anya miattam ment el. Ez az, ami a gyerekben károkat tud okozni. Tehát nem a válás traumatizálja a gyereket, hanem azt traumatizálja a gyereket, ahogy a szülők hozzáállnak a váláshoz.
És mondjuk, hogyha tehát maga az előzményt nézzük, tehát hogy jó, megtörténik a válás, és hogy a gyerek mit él át, de hogyha benne van egy olyan kapcsolatban, tehát amíg eljutnak a szülők a válásig, a gyermek akkor is ott van, és az antennái azok nagyon kiélezettek, tehát biztos, hogy érzékel valamit abból a folyamatból, amíg eljutnak a szülők a válásig.
Igen, nagyon sok filmet lehet egyébként látni ezzel kapcsolatosan, hogy a gyerekek megpróbálják összehozni ugye a szüleiket. Az nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a gyereknek az a fontos, hogy a két szülője együtt legyen. Ezt úgy kell érteni, hogy nem fizikailag együtt, hanem hogy tényleg egy párt alkossanak. Tehát, hogyha már hiába vannak egy kapcsolatban, egy házasságban, ha már egyébként külön vannak, és veszekszenek, és megy a feszültség. Tehát ugyanúgy, ahogy a válásnál is a feszültség traumatizálja a gyereket, ugyanúgy a kapcsolaton belül is, ha együtt van a két szülő, ott is a feszültség, mert ő a kötődésen keresztül mindent átvesz a szülőtől. Nem tudja, hogy mit érez, nem tudja, hogy mi az, nem tudja megfogalmazni, mert még kicsi hozzá, de ugyanúgy átveszi és viszi azokat. Ugyanúgy a gyászfeldolgozásnál, veszteségfeldolgozásnál is nagyon sokszor elhozzák hozzám a gyereket, hogy válunk, és akkor én segítsek a gyereknek, és ezt nagyon nehéz a szülőkkel megértetni, hogy ugyanúgy, mint a gyásznál is, először a szülővel dolgozzunk együtt, és hogyha rábírom erre venni a szülőt, hogy akkor ő vele, és akkor nála végbe menjen a feldolgozási folyamat, akkor majd utána jöjjön a gyerek. máshol sincsen rá szükség, hogy jöjjön a gyerek. Uh-huh. Ezt mindig látják a szülők, hogy hát igazából teljesen rendben van a gyerek is, kiegyensúlyozott. Ez nem önzés, hogyha a szülő ilyenkor saját magát rakja rendbe és saját magának kér segítséget, ezzel tud a legtöbbet a gyerekért tenni, mert az gyerek érzései azok mindig a szülőből erednek általában.
Milyenek ezek az érzések, amik általában kiváltódnak a gyermekekből a válásnál?
Hát nagyon sokféleképpen megnyilvánulhatnak. Általában a legerősebb érzés a gyerekekben ilyenkor a félelem. Ugye nem tudják, hogy mire számíthatnak. Nem. Először még egyébként, főleg a kisebb gyerekek, oké, jó, váljatok el, de ez nem lehetne úgy, hogy akkor vagy együtt maradtok. Uh-huh. Tehát, hogy megértik ők a felszínen, de mélyebben nem tudják, hogy ez mivel fog járni. Tehát ők bennük ez akkor fog tudatosulni, amikor megtapasztalják például azt, hogy az egyik szülő jelenléte az mindig magával vonza a másiknak a hiányát. Ezek nehezek. Félelmei vannak azzal kapcsolatban, hogy a mostani kis megszokott biztonságos életével mi lesz. Ugye a bizalom, a biztonság érzése az teljesen meginogja a szülők iránt. Ez megint változnak attól függően, hogy a szülők hogy oldják meg a válást, vagy hogy folyik le kettejük között a válás. De a gyerekben a félelem, a düh, a szomorúság, a csalódottság, ezek az érzések, ezek mindig megjelennek. Ami nem baj, sőt jó, hogyha a szülő látja a gyerekén, hogy ő most igen csalódott, és erről tudnak beszélni, meg ki tudja mutatni a gyerek az érzéseit, mert akkor az azt jelenti, hogy a bizalom megvan még a szülő felé, tehát még a kapcsolatban, a szülővel való kapcsolatban biztonságban érzi magát a gyerek.
Milyen érzéseket vált még ki a gyermekekből a válás, és hogy mit is élnek meg a gyermekek? Erről fogunk a következő részben beszélgetni. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Rigó Zsuzsa pszichológussal a válásról.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Rigó Zsuzsa pszichológussal, akivel a válásról beszélgetünk. Ugye az előző részt ott fejeztük be, hogy milyen érzéseket válthat ki a gyermekekből a szüleik válása, és mondtad a düh, a csalódottság, a félelem, a biztonságérzet elvesztése. Mi az, ami még megjelenhet?
Többi az talán még leginkább a félelemhez kapcsolódik, ilyenkor főleg akkor, hogyha az egyik szülő elmegy, elköltözik, ezzel jár úgymond a válás, akkor benne, tehát megfogalmazódhat az a gyermekben, hogy mi van, hogyha a másik szülőm is egyszer elhagy. Ugye az egocentrikus gondolkodás az magával vonza ezt, hogy ő a saját szemszögéből nézi, elhagyott engem a szülő, és mi van, ha a másik sem. Megjelenik benne a félelem, hogy ő számára teljesen egyértelmű volt, hogy őt szeretik, a szülők szeretik egymást, és akkor te jó Isten, hát nem szeretik egymást, eddig szerették, akkor lehet, hogy majd engem se fognak később szeretni. Annak is egyszer vége lesz. Tehát ez lesz majd neki a legnehezebb később, hogy ez a félelem attól, hogy a szeretet az együtt jár a veszteség fájdalmaival, az ne akadályozza őt a kötődésben, a bizalomban. Meg hát ugye a jövője is itt ő számára ilyen kérdőjeles lesz. Ő nem tudja azt, hogy akkor majd mi miután fog következni, tehát ez majd a szülő felelőssége lesz, hogy ezt hogyan kommunikálja le. Meg egyáltalán, ugye ez nagy kérdés szokott lenni, hogy hogyan mondják el a gyereknek.
Éppen ezt szerettem volna kérdezni, hogy az, hogy hogyan tálalják, vagy hogyan mondják el a gyerekeknek, ez mennyire fontos mondjuk kisgyermekkorban, tehát hogy koronként is változhat ez, vagy úgy általában van rá egy bevált módszer?
Szerintem korosztályonként is változik. Egy egységes szabály van, amit nagyon sok mindenre szoktam mondani itt is, őszintén az őszintjén. Tehát attól függően, hogy mennyi idős a gyerek, attól függően kell elmondani, de mindent őszintén. Most mondok egy példát a férfiaktól, hogy ezt hozom föl, de például, hogyha történik egy olyan válás, amiben egy harmadik fél is felbukkan, akkor mondjuk az nem biztos, hogy annyira jó, hogy anyuka azt mondja, hogy hát most apa elköltözött a szeretőjéhez, aki ilyen meg ilyen, és akkor körbeszidjuk őket. De tényszerűen el lehet azt mondani, hogy apa most elköltözött a Marika nénihez, apa meg anya kapcsolata már nem jó, de, és akkor itt jön a de, amit nagyon-nagyon fontos a gyereknél. Mert a gyereket nem is feltétlenül biztos, hogy az érdekli, hogy miért, mi történt a szülők között, nem is biztos, hogy meg tudja érteni, hogy ez a Marika néni hogy került ide, vagy mi történt, hanem arra kell nagyon összpontosítani a szülőnek, hogy a gyerek ne saját magát hibáztassa, azért kell mindent őszintén elmondani, minél több a titok, minél több a hazugság a gyerek, annál inkább saját magát hibáztatja, meg ugye a hazugság esetén ott elvész a bizalom is, tehát onnantól kezdve a gyerek nem fog bízni a szülőben, ez ezért sem jó. meg hogyha titkolózunk, akkor innen-onnan ő kaphat információkat majd, és lehet, hogy fals információkat kap, nem fogja tudni, hogy kinek higgyen, miben higgyen. És meg kell benne erősíteni azt, hogy attól, hogy anyu és apu érzelmei egymás iránt már nem olyanok, ettől függetlenül őt ugyanúgy szeretik. Tehát azt tudnia kell, hogy attól, hogy apu meg anyu nincsenek együtt, téged ugyanúgy szeretünk mind a ketten, és veled mind a ketten ugyanúgy együtt akarunk lenni, és mind a kettőnkkel ugyanúgy te majd együtt leszel, nem fogsz elveszíteni senkit. És az a legjobb egyébként, hogyha a két szülő már eleve leülnek, és ezért nagyon jó, hogyha kérnek segítséget, ha kommunikációs és együttműködési problémák vannak a kapcsolatukban, megbeszéljék, egyet mondjanak. Az a legeslegjobb, hogyha együtt leülnek, és együtt beszélik meg ezt a gyerkőccel, mert akkor tudja azt a gyerek, hogy bármikor, bármelyik szülőtől kérdezhet, biztos, hogy egyet fognak mondani, nem alakul ki zavar a gyerekben. Sokszor a szülőt önös érdekek vezérlik ilyenkor, hogy a sértettség, a megalázottság, a fájdalom, a csalódás.
De ezek olyan nehéz dolgok, hogy nehéz ezeken felülemelkedni, mondjuk hogy egy közös kommunikációra. Tehát, hogyha valakiben nagyon nagy a sértettség, akkor az nehezen kommunikál együtt azzal, aki megsértette.
Igen, ez így van, csak azt kell figyelembe venni, hogy most rólam van szó, vagy a gyerekemről van szó. Tehát az, hogy engem úgymond megcsalt mondjuk a párom, az nekem borzasztóan nagy fájdalom, vagy ami a kapcsolatunkban történt, az borzasztóan nagy fájdalom, de arról a gyerek nem tehet. Mm-hmm. És azt kell figyelembe venni nagyon, hogyha a másik szülőt szidjuk, gondoljunk bele abba, hogy nekünk az milyen fájdalmas, ha minket szidnak. Egy alapvető már valaki föl tud robbanni, hogyha nem tudom, az anyukáját szidják egy konfliktus közben. Egy gyereknek is borzasztóan fájdalmas ez. Tehát akkor, amikor a másik szülőt szidjuk, akkor nem a másik szülőnek ártunk, nem neki okozunk fájdalmat, ő ezen túlteszi magát, a gyereket bántjuk meg ezzel, mert ő mind a két szülőjét nagyon szereti. Tehát ez a saját sértettségünknek az áldozata nem lehet a gyerek, és joga van tudni egyébként arról, hogy a másik szülőjében milyen pozitív dolgok vannak. Nagyon nehéz felülemelkedni, de biztos vagyok benne, hogy mindenki talál a volt párjában pozitív dolgokat, és abban kell kapaszkodni. Nem a rossz dolgokat kell hangsúlyozni, mert azzal nem. Mindenki a volt párjának a jó tulajdonságaival tud együttműködni, azokat kell keresni, félre kell tenni a sértettséget, és azt majd egymás között lerendezni, de a gyerek ebből nem jöhet ki negatívan semmiféleképpen sem.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Rikus Zsuzsa pszichológussal.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit. Folytatjuk a beszélgetést Rigó Zsuzsa pszichológussal. A válás témát járjuk most körbe, és igazából munkám során találkoztam már elvált szülők gyermekeivel, és bizony szembesültem elég szélsőséges magatartásformákkal is. Mit válthat ki a gyermekből? Mert beszéltük, hogy félelemérzet, meg dű, meg agresszió, de hogy konkrétan milyen magatartásformákat válthat ki?
Igen, nagyon érdekes egyébként, hogy a szülők nagyon sokszor megijednek egy-egy gyermeki viselkedés változás kapcsán, főleg akkor, hogyha az egyik szülő elmegy otthonról, és tehát ezzel jár a válás és szakítás, akkor előfordulhat, hogy nagyon kezd kötődni ahhoz a szülőhöz, aki ott marad vele, és nyilván a félelem hajtja, hogy nehogy őt is elveszítse. Előfordulhat az is, hogy pont az a szülő, aki együtt marad a gyerekkel, ő vele folyamatos konfliktusba keveredik, rajta vezeti le úgymond a feszültséget, az érzéseit, és a szülő azt gondolja, hogy akkor most őt tartja rossznak, és ez még jobban motiválja abban, hogy akkor most ismerje már meg, hogy a másik szülő mennyire rossz, és ne őt bántsa, mert ő az áldozat ebben. Nem azért csinálja ezt a gyerek, hogy ő nem azért annak a szülőnek vezeti le a feszültséget, mert mondjuk őt tartja hibásnak, hanem azért, mert ő vele olyan a kapcsolata, tudja, hogy ez a szülőt feltétel nélkül szereti, tudja jól, hogy elfogadja őt bármilyennek, és nem kell megfelelnie. Az már régen rossz, hogyha a gyerek úgy érzi, hogy neki most lojálisnak kell lennie a szülő felé, mert ilyenek is nagyon sokszor vannak egyébként, amikor a szülők mondják, megpanaszkodnak, hogy mindig sír, amikor a másik szülőhöz kell mennie. Biztos nem szeret ott, nem bánnak vele jól. Nem. Itt csak arról van szó, hogy a gyereknek borzasztóan nehéz, főleg még az elején megszoknia azt. Ő szeret együtt lenni a másik szülővel, neki az a rossz, hogy akkor ezzel a szülővel nem tud együtt lenni. Tehát ő neki nem az van problémája, hogy apával együtt legyen, hanem akkor nincs ott anya, és akkor el kell veszítenie. Neki az okoz nehézséget, hogy a két szülő között kell ingáznia, nem pedig az, hogy most a másik szülővel legyen együtt. Belázasodnak a gyerekek, akkor is nem azért van, mert ott most ő vele rosszul bánnak a másik szülőnél, hanem azért, mert ő neki ez egy borzasztó nagy teher. Mm. És nagyon sokszor érezhetik úgy a gyerekek, hogy most ő nekik lojálisnak kell lenni azzal az adott szülővel, és akkor most nem szabad elmondanom, hogy én jól éreztem magam ott.
Jellemző a versengés a szülők között a gyermekért?
Igen, egyébként van ilyenkor, amikor a szülő válik, akkor teljesen meginog az édesanyja mondjuk a női szerepeiben, az édesapa meg a férfi szerepeiben, és igen, ilyenkor szülőként is csökken az önértékelés, és akkor próbálnak egymással versenyezni, hogy most akkor melyik a jobb szülő, ami azért sem jó. Én azt gondolom, hogy ezt az energiát inkább arra kellene fordítani, hogy a gyereket szeressük, nem pedig az, hogy most egymással versenyezzünk. Meg a gyereknek nem kell választania a két szülő között, én azt gondolom. Minél nagyobb a gyerek, annál inkább van és legyen beleszólása abban, hogy akkor ő most hova szeretne menni, és ugye majd kitérhetünk itt a láthatásra is, hogy jobb megoldani. Mert azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a szülők megegyezésén alapuljon a válás, ne pedig egy külső hivatalos szervnek kelljen meghatároznia. Tehát ez egy együttműködés legyen, ne egy joggyakorlás. Ez a legfontosabb a gyerek szempontjából. Oké, hogy a szülőnek joga van csomó mindenhez, de a gyerek szemszögéből kell nézni, hogy mondjuk ha apa a soros anyák napján, akkor engedje meg, hogy az anyával lehessen, vagy hogyha valamelyik szülőnek születésnapja van. Tehát itt a rugalmasság a legfontosabb, az együttműködés, nem pedig az, hogy mi az, amit leírnak a válás során. De nyilván nagyon fontos, tehát minél kisebb a gyerek, annál inkább szüksége van arra, hogy legyen az életében egy bizonyos, biztos pont, de nem biztos, hogy az a legjobb, hogyha az egyik szülő csak két hetente hétvégén látja. Mind a kettőnek megvan az előnye is, meg a hátránya is.
Tehát, hogyha mondjuk a gyerek mély depresszióba esik, vagy gyükitörései lesznek, vagy agresszívvá válik, akkor ez mind egy kis hozadék, és mind egy reakció erre a válás dologra?
Igen. Azt fontos megértenünk, hogy ezt nem feltétlenül a másik szülő hozza ki belőle, hanem a helyzet. Tehát ilyenkor ne engedjünk a saját kis, nem is tudom, hogy ilyenkor mi az, ami a szülőben kijön ilyenkor, önigazolás, vagy nem tudom, ami így. Hogy most én vagyok a jó szülő, pedig a rosszabb szülő, ezeknek ne engedjünk, hanem üljük le, és a gyerek szemszögéből vegyük fel a kis cipőjét, és nézzük meg, hogy ő milyen helyzetben van, azt pedig mindenféleképpen fogadjuk el, hogy attól, hogy mi már nem szeretjük a másik szülőt, a gyerek nagyon szereti azt a szülőt is, és ezt tartsuk tiszteletben.
Említetted a láthatást, úgyhogy a következő részben erre térünk ki. Azt gondolom, hogy ez is egy elég kényes rész, úgyhogy hamarosan folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió Babusgató műsorának hallgatóit, Lovászi Márti vagyok. Folytatjuk a beszélgetést Rigó Zsuzsa pszichológussal. Az előző részben ugye megemlítetted a láthatást, amit ugye jogi dolog, amit úgy dönt el a bíróság válás során, hogy kihez kerül a gyermek. Ez azért szokott okozni még feszültséget a szülők között, nem?
Igen, eleve már az, hogy harmóniában működik a válás, és megegyeznek, az akkor is nagyon-nagyon nehéz ez, hogy melyik a jobb, és ebben a szakemberek véleménye is nagyon megoszlik, hogy most mennyire jó ez a váltott nevelés, vagy mennyire rossz, ha mondjuk az egyik szülő csak úgymond hétvégi szülő, ugye így szoktuk azokat a szülőket jellemezni, akivel hetente, két hetente egy napot tud együtt tölteni a gyerek. Nagyon fontos megvizsgálni, hogy az életkörülmények milyen alapon vannak. Tehát, hogyha az egyik szülő az ország másik felébe költözik, akkor nyilván nem működik a váltott gondviselés. Illetve én azt szoktam mondani, hogy addig, amíg a szülők között nincs együttműködés, belülről jövő és tényleges együttműködés, addig ez a váltott gondoskodás nem jó. Tehát ne egy anyagi megfontolásból döntsünk mellette, hogy jaj, de jó, akkor nem kell fizetnem majd gyerektartást, meg nincsenek ilyenek, mert akkor váltva. Ne ez legyen az alapja, mert akkor, hogyha nincsen együttműködés, akkor ez egy rémálom lesz a szülőknek is, meg a gyerekeknek is. A hétvégi szülőségnek meg hosszú távon ugye az a hátránya, hogy az a szülő, aki keveset van együtt a gyerekével, és gondoljuk bele itt is magunkat az ő helyzetébe, hogy két hetente találkozik az a szülő egy napot azzal a gyerekkel, akkor azt a másik 13 napból a jót próbálja meg behozni, bepótolni, és persze, hogy azzal a gyerek, azzal a szülővel csak a jó dolgokat fogja majd megélni. Ő, az a szülő nem tudja kivenni a hétköznapi nehézségekből a tanulás, a betegség, a nem tudom mikből a saját részét, és nyilván ő vele teljesen más kapcsolata lesz a gyereknek. Tehát mindennek megvan a hátránya is, meg az előnye is, de ilyenkor nagyon fontos, mert annyi tapasztalatot látunk egyébként a környezetünkből, megnézni, hogy mi az, ami a mi életvitelünkre úgy rászabható lesz, hogy tudjunk együttműködni a másik szülővel. Figyelembe kell például azt is venni nagyon sokszor, főleg ez egyébként a nőknél szokott előfordulni, hogy teljesen kizárólagosan saját maguknak akarják a gondviselést, úgymond megszerezni, mert nyilván egy anyától a gyermeket nem lehet elvenni, és ez így is van, viszont azt is figyelembe kell venni, két dolog nagyon fontos, amit ilyenkor még nem nézünk váláskor. Az egyik az az, hogy egy idő múlva nekünk is szükségünk lesz szabadidőre. Még nem kell annyira előre gondolkodni, hogy majd szeretnénk egy párkapcsolatot, mert váláskor erre még az ember nem gondol, illetve szükségünk lesz segítségre is. Tehát főleg azokban a családokban, ahol nincsen nagyszülő, tehát ott akkor a másik szülő segítségére lesz szükségünk, hogy ő is vigyáz a gyerekre. Kell nekünk is szabadidő, nekünk is dolgoznunk kell. Nem biztos, hogy a főnökünk mindig elnéző lesz, hogyha mi maradunk otthon mindig táppénzen a gyerekkel. Tehát itt egyfajta segítségként is nagyon fontos lesz a másik szülővel való együttműködés. Itt is kihangsúlyozom, hogy nyilván a bántalmazó és abuzált kapcsolatok másképp működnek, tehát ott nem biztos, hogy ez lesz a fő szempont, de egy normál házasság felbomlásakor ez már előre kell nézni a jövőben, hogy melyik kapcsolattartási forma, vagy melyik láthatási forma milyen előnyökkel és hátrányokkal jár együtt, és hogy azt mennyire tudják majd a szülők saját maguknak bevállalni a későbbiekben is, és most nem megint a saját önérvényesítésünk, meg sértettségünk hajtson, hogy oké, megcsalt, akkor én viszont akkor a gyereket, és akkor most ezzel visszavágok neki, meg nehogy már majd azzal a nővel legyen együtt, amikor láthatás van, hanem igenis vegyük azt figyelembe, hogy egy-két év múlva, és amit a bírósághoz, és amit a bíróság határoz, az le van írva, az lesz két év múlva is. Tehát ne kelljen már évente, két évente bíróságra szaladgálni, hogy akkor változtassunk ezeken a... Nincs egyébként jogi lehetőség. Tehát egy bizonyos bírósági meghatározás után el kell tenni egy bizonyos időnek, míg azt megváltoztathatja a bíróság. Úgyhogy ezeket figyelembe kell venni, hogy ne így szeszélyek szerint. Érdemes egyébként egy mediátort felkeresni. Nem biztos, hogy a két valamelyik szülő álláspontja fog érvényesülni. Lehet, hogy egy harmadik lesz, ami mondjuk mindkét szülő el tud majd fogadni.
Kompromisszum születik.
Igen. Tehát nem feltétlenül kell az egyik szülőnek feladni a saját elveit, vagy gondolatait, céljait, azért, hogy a másik szülői érvényesüljön, lehet, hogy egy harmadik opcióban tudnak majd megegyezni. A lényeg az, hogy tényleg az jó legyen a gyereknek, bár minden szülő azt gondolja, hogy az ő gyerekének az a jó, hogyha vele van. Ez teljesen egyértelmű.
Ha egy mondatban kellene összefoglalnod a válásnál, mire kell figyelni a szülőknek, hogy mikor tesznek jót a gyereknek, vagy mikor haladnak pozitív irányba ebben a negatív folyamatban?
Hát akkor, hogyha a szülők elengedik a sérelmeiket, és megtanulnak egymásnak megbocsátani. Szokták kérdezni a szülők, hogy mert ez miért tegyem meg, amikor én nekem annyi fájdalmam van. Azért nagyon fontos ez, hogy a szülők ezt jól tudják kezelni, és le tudják ezt a veszteségfeldolgozást rendben fel tudják dolgozni magukban, mert a gyereknek ez egy mintaként szolgál. Egyrészt a gyereknek az a sorsa, hogy a szülei sorsában osztozik, tehát ami nekünk szenvedés és fájdalmas az ő neki is, az lesz attól, hogy nem ismeri fel saját magában még. Másrészt pedig azért, mert a mi probléma megoldásunk, megküzdési módjaink azok, amiket úgymond a gyerek átörökölt tőlünk. Innentől kezdve, hogyha van egy megoldatlan probléma a gyereknél, az mindig visszatérni az életében, tehát már eleve a gyereknek is érdeke az, hogy mi ezeket majd jól megoldjuk. A másik, amire nagyon oda kell figyelni, hogy ne magát hibáztassa a gyerek. Tehát tudnia kell mindenről, hogy mi miért történt, az ő szintjén és szépen ítélkezésektől mentesen. Tehát mindig úgy próbáljuk elmondani a gyereknek az igazat, hogy ne minősítsük a másik szülőt, a többi családtagot, a másik embereket. Azzal általában ugye a gyereket bántjuk. azt is tudja a gyerek, hogy ez végleges. Tehát ezzel tisztában kell lennie, mert ezzel legtöbb gyerek majd csak hónapok múlva szembesül már, amikor kialakul, hogy hogy lesz a láthatás, és akkor traumatizálódik már, amikor a szülő már kezdi ezt elengedni. Tehát ezek nagyon fontosak, hogy ezeket a gyerek tudja teljesen.
Zsuzsa, én nagyon köszönöm neked ezt a beszélgetést, nagyon tanúságos és nagyon sok mindenre világítottál rá. Köszönöm a beszélgetést, és remélem hamarosan új témával újra beszélgethetünk. Köszönöm szépen még egyszer.
Én is köszönöm szépen, és köszönöm a figyelmet is a kedves hallgatóknak.
Én is köszönöm a hallgatók megtisztelő figyelmét, a mikrofonnál Lovászi Mártit hallották, viszont hallásra.